Én is köszöntelek benneteket, kedves testvérek, szeretettel. Máté evangéliumának 19. fejezetéből fogok igét olvasni. 13. verstől a 15. versig tartó szakasz hallgassátok meg, helyeteken ülve maradva. Így szól tehát Isten igéje Máté evangéliumának 19. fejezetéből a 13. verstől. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük. A tanítványok azonban rájuk szóltak. De Jézus ezt mondta. Engedjétek egy kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. Azután rájuk tette a kezét, és eltávozott onnan. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, ezt a régi-régi történetet, amelyen keresztül most üzenni, szólni akarsz hozzánk szent lelked által. Adj nékünk nyitott füleket, nyitott szíveket, megérteni és befogadni, és cselekedni a te akaratodat. Amen.
Amen.
Hát én is gyermeknap miatt választottam most ezt az ige szakaszt, gondolom rájöttetek, hogyha már így május utolsó vasárnapja hagyományosan a gyermekeké, hát akkor hangozzék egy olyan ige, ahol ott vannak a gyermekek Jézusnak a közelében. Azt gondolom, hogy egy igen szép jelenete ez az evangéliumoknak. Talán az egyik legszebb, legszívet melengetőbb, hisz ugye mindenütt, ahol kisgyermek olvasunk, vagy amikor kisgyermekek jelennek meg egy filmben, egy könyvben, hát az olyan jó. Az jól esik hallani, jól esik olvasni, és itt is olyan szép ez a jelenet, hogy szinte, ahogy olvassuk, úgy magunk elé képzeljük, úgy önkéntelenül is mosolyra húzódik a mi szánk, hogy viszik ezeket a gyermekeket Jézusnak a közelébe. Van, olvasunk olyan történetet is az evangéliumokban, most hirtelen meg nem tudom mondani, hogy hol, hogy Jézus az ölébe veszik ezek a gyermekeket. Hát szép történet, mosolygunk rajta, mosoly van a szívünkben, örömre derít bennünket. Aztán olvasunk arról, hogy tanítványok meg azért nem egészen így gondolják ezt a dolgot, ennek ott és akkor helye van, és rájuk szólnak ezekre az emberekre. Na, amikor ezt olvassuk, akkor meg összeráncoljuk a homlokunkat, a szemöldökünket, és egy kicsit olyan haragosak vagyunk, hogy hát így kell lennie, hogy így rászól, a tanítványok rászólnak ezekre az emberekre, akik viszik oda a gyermekeiket. És amikor a tanítványok így buzgolkodnak, és próbálják Jézust mentesíteni a gyermekektől, próbálják ezt a terhet úgy elhárítani Jézusról, akkor az Úr Jézus mond egy mondatot. És ez a mondat ugye így hangzik, hogy engedjétek-e kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek. És ez a Jézusi mondat, Jézusi felszólítás, ez alapjává lett azután a gyermekmissziónak. Ez a mondat teremti meg a gyermekmissziónak a létjogosultságát, a gyermekekkel való foglalkozásnak. Ez a mondat adja az értelmét, hogy Jézus bíztatja, bátorít bennünket, bátorítja a hívőket, hogy engedjétek a kisgyermekeket, és ne akadályozzát őket, hogy hozzám jöjjenek. Emiatt bátran foglalkozhatunk a gyermekekkel otthonunkba, a gyülekezetbe, mert Jézus erre bátorít bennünket. Úgyhogy elolvassuk ezt a szöveget, akkor nem egyértelmű a szövegből az, hogy kik is voltak azok, akik ezeket a kisgyermekeket odavitték Jézushoz. Hát ugye van egy olyan magyarázási elv, hogy ha több magyarázat van, akkor legkézenfekvőbb, a legegyszerűbbet elfogadni. Hát mi itt a legegyszerűbb magyarázat? Kik voltak azok, akik vitték Jézushoz a gyermekeket? Mit gondoltok? Hát a szülő, hát persze, tehát ne feltételezzünk más, nem valami tanodának a nevelő tanára volt az, a vitte a gyermeket, hanem a szülőkben ébredt föl ez a vágy, a szülők gondoltak arra, hogy igen, elviszik ezeket a gyermekeiket, oda viszik Jézushoz, hogy Jézus megáldja őket. Biztos ti is úgy vagytok, testvérek, akik igével szoktatok foglalkozni, ige hirdetéssel, de egyáltalán magának a Biblia tanulmányozásnak is egy nagyon fontos elve az, hogy nem csak az adott szakaszt olvassuk el, és gondolkozunk azon, amit magyarázni szeretnénk, hanem elolvassuk azt a fejezetet. Elolvassuk a megelőző verseket, elolvassuk a következő verseket, hogy legyen egy képünk, egy benyomásunk arról, amit éppen amin gondolkodunk, aminek az értelmét keressük. Ugye, ha csak egy-egy történetet, vagy egy-egy bibliai mondatot, jelentést önmagában vizsgálunk, hát akkor bizony megvan az a veszélye annak, hogy a mondatot kiragadva a szövegnek az értelméből, az összefüggéseiből, hát nagyon furcsa magyarázatokhoz lehet úgy bizony eljutni. Sokszor éppen az igével ellentétes értelmet is lehet találni a egy-egy szövegnek. Na hát, itt is érdemes megtenni azt, hogy milyen környezetben is történik ez, a gyermekeknek ez a Jézushoz való odavitele. Hogyha elolvassuk a 19. fejezetet, ugye az elejétől fogva, akkor meglátjuk azt, hogy egy nagyon érdekes dolog közepette jelennek meg a szülők a gyermekeikkel. Egy teológiai vita az, ami éppen ott Jézus és a farizeusok között kibontakozik. Egy teológiai vita kellős közepébe csöppennek bele ezek a gyermekek. Ugye arról van szó itt megelőzőleg, hogy a farizeusok megkeresték Jézust, és a válással kapcsolatban tettek föl neki kérdést, szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátani a feleségét. A farizeusok fontosnak tartották, hogy ott és akkor ezt a kérdést Jézussal megvitassák, ha lehet, akár még meg is fogják Jézust a válasza miatt, és válaszol türelmesen ezekre a kérdésekre. Aztán a tanítványok is belekapcsolódnak, ők is úgy érzik, hogy van mit hozzátenniük ehhez a vitához. Tehát a farizeusok, a tanítványok és az Úr Jézus között van egy nagyon komoly teológiai vita a válással, az elválással kapcsolatban. Azt lehet mondani, hogy az érett, a bölcs felnőttek egy nagyon fontos dolgot vitatnak meg egymással. És a teológiai vita kellős közepébe egyszer csak megjelennek ezek a szülők, hozzák a kis csöpp gyermeküket, viszik oda Jézushoz, nem törődnek azzal, hogy éppen ott a sokasság mit gondol erről, viszik Jézushoz, hogy a mester áldja meg ezeket a gyermekeket. Hát persze, hogy a tanítványokban felébred a buzgóság, és mondják, hogy hát nem látjátok, hogy milyen vita van, milyen fontos teológiai kérdést vitattunk meg egymással. Nincsen itt helye a gyermekeknek, a gyermekek kotnyeleskedésének. A gyermekek úgyse értik ezt a dolgot, amiről itt szó van. Vigyétek el, ne fárasszátok a mestert, amikor ilyen fontos dolgot kell nekünk megbeszélni. Hát így gondolkodnak a tanítványok. De teljesen másképpen gondolkodik Jézus. Jézus egyszer csak, amikor ott vannak ezek a gyermekek, elfordul az okoskodó farizeusoktól, elfordul a buzgolkodó tanítványoktól, és odafordul ezekhez a gyermekekhez. Karjaiba veszi őket, ölébe ülteti őket, félreteszi azt, amivel éppen foglalatoskodik, félreteszi azt a gyermekekért. Abba hagy egy vitát, abba hagy egy emberileg nézve fontos teológiai kérdést, azért, hogy azzal a csöpp gyermekkel foglalkozni tudjon. Én azt gondolom, testvérek, hogy ha valamit, akkor ezt egészen biztos, hogy el kellene tanulni az Úr Jézustól. Mert nem olyan könnyű dolog félretenni azt, amit fontosnak tartunk, meg amit talán nem csak fontosnak tartunk, hanem fontos is, félretenni a gyermekekért. Annyi feladatunk van, annyi dolog, annyi elintézni való, hogy úgy érezzük, hogy nem fér bele egy napba, egy hétbe, talán egy egész életbe sem fér bele az a sok-sok tennivaló, ami kísér bennünket az életünkkel, életünk kapcsán. És olyan nagy erő kell ahhoz, hogy amikor a gyermeknek szüksége van rá, mint szülőre, akkor ezeket szépen félretegyem, bármennyire is fontos, bármennyire is sürgős, bármennyire szorítás a határidő, és odaforduljak a gyermekhez, és foglalkozzak vele. Tudjátok, amikor én kisfiú voltam, akkor a leggyűlöltebb mondat az volt, amit az én apámtól hallottam, hogy nem érek rá. Nagyon utáltam ezt a mondatot. Mentem hozzá, apu, gyere velem potizni. Nem érek rá, fiam. Most nem ér rá. Most menni kell megocsolni a paprikát, most meg kell letetni a disznót, most ki kell takarítani a tyúkolat, most nem érek rá. És tényleg nem ér rá. Mert tényleg dolga volt, mert ha a disznó nem kapott tenni, akkor visított, ha nem locsoltam meg a paprikát, akkor elszáradt. Tehát tényleg dolga volt. És én ott voltam, kisfiúkként, és akkor elmentem a magam dolgára, mert megértettem, hogy az én apám nem ér rá. De azért gyűlöltem, azért utáltam ezt a mondatot. És én úgy szerettem volna, hogy hadd visítson az a disznó, de ő jöjjön velem focizni. Tudjátok, sokszor éreztem azt, hogy a disznó fontosabb, mint én. A kert fontosabb, mint én. A kert és a disznó. Nem volt rossz indulatú, ez nem rossz indulat volt, csinálta, ilyen az élet, ilyen az életünk. És akkor látjuk Jézustól ezt, hogy képes arra, kész arra, hogy az, ami fontos, attól elforduljon, azt letegye, azt otthagyja, és odaforduljon ezekhez a gyermekekhez. És ha ezt nem tanuljuk meg félretenni a dolgainkban, ha nem tanuljuk meg a gyermekeknek az odafordulást, oda engedni magunkhoz, mérhetetlen károkat tudunk okozni az ő életében és a saját életünkben is. Még ezen gondolkodtam itt az előbb, eszembe jutott egy ének. Nem hívő ének, nem tudom elénekelni, de te lehet, hogy ismeritek, ha nem keressetek rá a YouTube-on. Zoránnak van egy ilyen éneke, nem tudom, hogy ő írta, de inkább talán angolból fordította. Üres bölcsőt ringat a holdfénye, ez a visszatérő refrénje az énekének. És pontosan arról beszél, arról ének, azt énekli meg, hogy itt vagyok én, az édesapa, milyen büszke apuka vagyok, mert megszületett a fiam, és amikor a fiam hozza a kosárlabdát, hogy játszunk együtt, akkor mondom neki, hogy most nem érek rá, de majd eljön az az idő, amikor nagyon sokat fogunk játszani, de most nem. És az én fiam megérti, és az én fiam büszke megy a kosárlabdával. Aztán van még egy ilyen refrén, és aztán elkezd fordulni a dolog az énekbe, amikor már az apuka kezd idősödni, a fiú egyre eljobban elkezd növekedni, és akkor az a következő refrén, hogy nagyon jó apa, de most már add ide a kocsi kulcsot, mert nekem ez kell. Aztán a fiú elköltözik, és felnőtt lesz, és egy másik városban él, és az apuka már arról énekel, hogy mennyire jó volna, hogyha meglátogatna, hogyha fölhívna, és amikor fölhívom, akkor azt mondja, hogy de jó apa, hogy hívtál, de most nem érek rá. De most nem érek rá. Hallgassátok meg, nagyon, nagyon jó ennek a szövege, tehát üres bölcsőt ringat a holdfénye, ez ennek a refrénje. Ne akadályozzátok a gyermekeket, mondja az Úr Jézus. Ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek. Óriási felelősséget hárít itt, ad az Úr a mindenkori szülőkre, édesanyákra, édesapákra. Hívőkre, ne akadályozzátok a gyermekeket hozzám jönni. Hogyan lehet egy gyermeket akadályozni? Elmondom, ezzel kezdem, de azt gondolom, hogy talán ebben a körben ez nem probléma. Lehet akadályozni aktív módon. Amikor a gyermek akarna jönni, keresni az Urat, a gyülekezetet, a közösséget, akkor eltiltom, nem engedem. Eszembe jut egy leány, egyik lányomnak a osztálytársa, vagy barátnője, aki volt, hogy eljött pányokra is, elment pányokra is vele, és volt egy nyitottság ebben a leányban. Érdekelte, pányokon is megérintette az ige, elkezdett járni ifjúságira is, alkalmakra jött, szinte rendszeresen, Aztán egy idő múlva a szülei, akik egyébként kedves, becsületes emberek, jól ismerem őket, megelégelték. Megmondták, hogy a lánya, megsokalták, hogy a lányuk ilyen sokat jár a hívő közé, és úgy szépen elkezdték tiltani. És a leány végül is a szülőkre hallgatott, a szülőknek a tiltására, és már nagyon-nagyon régóta nem lehetett látni ifjúsági gyülekezetben. Lehet tiltani aktív módon. Lehet akadályozni a gyermeknek a Jézushoz menését passzív módon is. Amikor nincs időm az ő lelkével foglalkozni. Amikor a sok teendő miatt, ahogy az előbb ezt kifejtettük, nincs arra idő, nem csak az, hogy játszak vele, az, hogy foglalkozzak vele, mert nincs időm arra, hogy meghallgassam őt. Pláne nincs időm arra, nincs energiám arra, hogy imádkozzak vele, hogy igét olvassak vele, hogy kézen fogva vezessem a közösségbe. Ez passzív módon, nem tiltom én, de nem is segítem a Jézushoz való menését, és így voltaképpen akadályozom őt. Aztán lehet a gyermekek Jézushoz menését nagyon-nagyon lehet akadályozni a rossz példával, a vallásos élettel. Tudjátok, ha belegondolunk abba, hogy a gyermekeink szem és fültanúi a mi családi életünknek. Olyan dolgoknak szem és fültanúi, amit mások nem tudnak. De ők hallják a veszekedéseket. Ők hallják a nézeteltérést. Más, ez nem megy ki. Tehát más nem tudja, hogy jó esetben, ha csak nem mérgesedik el annyira az a családi konfliktus, de nem tudják, tehát mi nem tudjuk, hogy mi van egy családon belül, hogy mennyit veszekszik a szülő, mennyit veszekednek a házastársak, a férj és a feleség, milyen kapcsolatban vannak, hogyan él az életüket, este hogyan zajlik a családi élet. A gyermeket tudják, hisz ott vannak. Személyes fültanúi mindannak, ami történik. Hát emlékszek arra, amikor egyszer odahaza a gyerek voltam, ültem a padon, és festettek a szüleim, szépen le volt takarva ugye a konyhabútorra minden, jött a Viktor, az ugye kaparta a micsodát a falat, ott volt a vakolat a falon, aztán apám összevezett anyámmal, még lehet, hogy kicsit volt is benne, és azonnal lerántotta ezt a vakolatot, repült mindenhova. Ez senki más nem. Én ott ültem, és láttam, és hallottam. Más nem tudtam. De a gyermekeink tudják. És ezek a rossz példák, ezek mérhetetlen károkat tudnak ezek is okozni. Mérhetetlen károkat a Jézushoz való közeledésre. Mert a gyermek látja, és érzékeli, ha nem is fogja föl tudatosan, de akkor is érzékeli azt, hogy mennyire valóságos a szüleinek a Jézussal való kapcsolata. A Jézussal való közössége. A gyermek tudja jól, hogy mi az, amit én mondok a házban, milyen szépen imádkozok, meg beszélek, és tudja azt, hogy otthon hogyan beszélek, és hogyan viselkedek. Ő látja azt, hogy beszélek az imaházban arról, meg arról beszélünk, hogy annyira hiszünk Jézusban, meg hogy rábízunk a mi életünket, meg hogy hívjuk segítségül az kegyelmét, és otthon meg látja, az, hogy mennyire türelmetlenek vagyunk, mennyire kétségbe esettek vagyunk, mennyire keresjük a világi megoldásokat, mennyire van jelen Jézus az életünkben. Ezt a gyermekek látják. És ha a különbség van, ha ellentmondás van, ők ezt érzékelik. Mennyi és mennyi olyan történet van, hogy a gyermeknek járnia kellett imaházba, templomba, istentiszteletre, vasárnap szépen fel kellett öltözni, el kellett menni, ott kellett ülni a parkba, be volt idomítva az a gyermek, hogy hogyan viselkedjen, nem szabad zörögni, nem szabad hangoskodni, szépen kell ülni, még a papbácsi beszél, és így tovább, és így tovább. Alig várta, hogy eljöjjön az a kor, amikor azt mondta, na akkor hát nekem mennyi elég, köszönöm szépen, én ide többé nem megyek. Mert amit ott tapasztalt, és a családi életükben tapasztaltak, szöges ellentétben álltak egymással. Van egy olyan anyag, amit úgy hívnak, hogy lakmuszpapír. Azt tudjátok, hogy mire való a lakmuszpapír? Annak idején kémiából használtunk ilyet kémia órán. Ez egy indikátor tulajdonképpen, ennek a papírnak az elszíneződéséből lehet következtetni egy anyagnak a mienségére. Hogy milyen a anyag. Na hát, én azt gondolom, hogy egy hívő embernek a lakmusz papírja a gyermeke. A gyermeke. Meg lehet látni nagyon sokszor a gyermek viselkedésében, mosolyában, a szülőnek a hitét. Örömetes az, amikor a saját magam pogányságát, vagy istentelenségét meglátom a saját gyermekeimben. A magam tolt gondolkozása megjelenik a gyermekeim gondolkozásában. Mert ő azt utánoz. Mert ő utánoz. És azt teszi, amit a szülőktől lát. A hitünknek a mércéje nagyon sokszor a mi gyermekeink. Van itt egy óriás bátorítás, testvérek, ebben az igében. Miért mennek ezek az emberek, a szülők, miért viszik Jézushoz ezeket a gyermekeket? Azt olvastuk azért, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék érettük. Tulajdonképpen mit kérnek ezek a szülők a gyermekeiknek Jézustól? Áldást. Áldást kérnek. És azt gondolom, hogy Jézus kézrátételének valóságos következményei voltak. Nem van olyan kézrátétel, aminek semmi eredménye, semmi haszna, se jó, se rossz, nincs annak semmi következménye. De azt gondolom, hogy amikor Jézus valakit megáld, az valóban áldott lesz. És ezt az áldást várták, ezeket a természet fölötti erőknek, ezt az áldott munkáját igényelték a szülők a gyermekük számára. Ezt kérték. Áldja meg Jézus, tegye rájuk a kezét, és így áldja meg a gyermekeket. Az áldásnak egyik módja a kézrátétel. Így áldozta meg annak idején Jákob is a unokáit. Tehát az áldásnak fontos ilyen következményei vannak, és az Úr Jézus értékelte a szándékukat. Nem utasította el. Ő áldani akar. Nem akarja áldani a mi gyermekeinket. Ezeknek a szülőknek fontos volt Jézus áldása. És ezek a szülők tettek érte, hogy a Jézus áldását elnyerjék a gyermekeik számára. És kézen kellett fogni a gyermeket. Oda kellett vinni. Meg kellett szakítani egy teológiai vitát. Lehet, hogy nem csak a tanítványok, hanem mások is csíhős megjegyzéseket tettek. Minek hozzák ezek ide, zavarják ezzel a mestert, és így tovább. Minek fontoskodnak. De fontos volt a szülők számára, kellett ez az áldás. És van egy bátorításon ebben, hogy nem hiába mentem. Mert az Úr Jézus értékelte ezt az igényüket, értékelte ezt a szándékukat, és megáldotta őket. És egyszer csak elhangzik az Úr Jézus szájából egy mondat. És ahogy hallom ezt a mondatot, hirtelen eltűnnek a gyermekek, eltűnnek a farizeusok, eltűnnek a tanítványok, csak az Úr Jézus van ott, és én. És azt érzem, hogy a lélek szól. És a lélek egy nagyon fontos dolgot mond most Jézuson keresztül, az igény keresztül. Ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. Ilyeneké a mennyek országa. Ez egy nagyon fontos kérdés. Hogyan lehetek részese a mennyek országának? Egy fontos kérdés, és egy fontos üzenet. És ezért mondom, hogy itt már nincsenek gyermekek. Itt már te vagy, meg Jézus, meg én vagyok, és Jézus, és nekem mondja, és neked mondja, ha nem leszel olyan, mint az a kisgyermek, nem láthatod meg az Isten országát. Másolyan úgy mondja az Úr Jézus, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Egy nagyon fontos kérdés az emberi életben, hogyan lehet enyém az Isten országa? Hogyan lehet enyém a mennyek országa? Hogyan léphetek be én oda? Milyennek a feltétele? hogy mi is ez a mennyek országa. Máté evangélista főképpen ezt a kifejezést használja, hogy mennyek országa, talán majd 35-ször találjuk az evangéliumában ezt így feljegyezve. Többi evangélista inkább azt használja, hogy az Isten országa. Hát mi ez a mennyek országa? Talán amikor ezt halljuk, hogy a mennyország, a mennyek országa, akkor leginkább egy halálon túli helyre gondolunk, ahová az elköltözött lélek jut. Neki már jobb. Ő már jó helyen van. Szoktuk ezt mondani, hogy valaki elköltözik a földi létből, egy hívő, ahova vágyódunk mi is, ahol már ettől a nyomorult testtől megszabadulva, a kísértéstől, bűntől szabadulva, az Isten jelenlétében, az Isten országában, mennyek országában élhetjük az életünket tovább. Én nem akarom ezt a gondolkozást úgy áthúzni, de azért többről beszél a Szentírás. Vannak olyan fordítások, ahol úgy hozzák, hogy nem azt mondják, hogy mennyek országa, vagy Isten országa, hanem a mennyek királysága. Isten királyságáról van szó. Tehát egy uralmi területről van szó. Ott van az Isten országa, ahol Isten uralkodik. Hol van az Isten országa? Ott, ahol engednek neki. Ott van az Isten országa, ahol az Isten akarata érvényesül, ahol az Isten akarata beteljesedik. Azt mondja egyszer az Úr Jézus, hogy Isten országa ti bennetek van. Azért, mert engedelmesek vagytok. Azért, mert komolyan veszitek az Isten akaratát, az Isten törvényét. Ahol az Isten országa jelen van, ott van szeretet, ott jelen van az Isten békessége, és az Isten öröme. A mi otthonunk, a mi családunk is lehet az Isten országa. Lehet az Isten királysága. Lehet a mi otthonunk a mennyek királysága, mert Isten jelen van, mert Isten uralkodik, mert Isten ott valóságos Úr, és ezt a gyermekek érzik, ha valahol egy családban az Isten országa jelen van. És ahol Isten országa jelen van, ott van erő. Van erő a kísértések ellen, van erő a bűn ellen, van erő Isten akaratának a cselekvésére. Azt mondja az Úr Jézus egyszer, ha viszont én Isten ujjával üzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Tehát már jelen van, nem csak egy eljövendő valóság, hanem már most, itt, a mi életünkben, a mi családunkban, a mi gyülekezetünkben, már lehet, jelen lehet az Isten országa, az Isten királysága, már itt közöttünk, ha komolyan vesszük az igét, és engedelmesek vagyunk, és szeretjük egymást, és van békesség, és van erő a bűnre küzdelemhez, akkor már az Isten országában éljük a mi életünket. Vágyunk oda. De mi ennek a feltétele? Mi az, aminek teljesednie kell? Tudjátok, van egy érdekes ellentmondás így az emberi gondolkozásban. Vágyunk ebbe a halálon túli, idilli országba, ama égi csendes homba, vágyakozik a mi lelkünk, de itt a földön oly sokszor felejtjük azt el, hogy bizony keressétek először az Istennek az országát. És a többi majd megadatik. Tehát van már itt a földön felelősségünk az Isten országának a keresésében. Vágyunk, hogy majd belépjünk, de itt a földön meg nem akarjuk, nem igényeljük, mert nem akarunk az Isten uralma alatt élni. Fontos feladat tehát az Isten országának a keresése, és arról beszél a Szentírás, hogy egy keskeny út vezet oda. És nekünk hívőknek, Isten gyermekeinek ezen a keskeny úton kell járnunk. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ilyeneké a mennyek országa. Úgy adódik a kérdés önkéntelenül is, hogy milyeneké? Mire gondolt itt Jézus, amikor azt mondja, hogy ilyeneké, mármint a gyermekeké az Isten országa? Mi az, ami egy gyermekben benne van, ami szükségeltetik ahhoz, hogy enyém is legyen az Isten országa? Talán a gyermeknek az alázata? a gyermeknek a bizalma, a gyermeknek a őszintesége, talán az, hogy az a gyermeki lélek még amilyen tabula rasa, fehér papír, ennek a tisztasága. Talán mind igaz. De van egy nagyon fontos dolog, amire gondolni kell, és megint a legegyszerűbbre kell gondolni. Ilyeneké? Milyeneké? Hát a gyermekeké. Ahhoz, hogy enyém legyen az Isten országa, ahhoz nekem is gyermekké kell lennem. Az Úr Jézus mondja, enyém az Isten országa, ha gyermek vagyok. Na de hát, hogyan lehetek én gyermek, teheti föl újra valaki a kérdést. Nem ismerős ez a kérdés valahonnan? Dehogy is nem. Ugye nem Nikodémus kérdezte egyszer, hogy hogyan születhetik az ember, ami korvén, bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét. Azt mondja az Úr Jézus, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Hogyan lehetek én gyermekké? Úgyhogy Isten lelkétől újonnan születek. Ez az Isten országának a feltétele, az újjászületés, Isten lelke által. Kapok egy új életet, kapok egy új természetet. És aki nem született újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Azt mondja az ige egy más helyen, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Pontosan ezt mondja Pál apostol és a Galata levélben, ezekről előre megmondom nektek, amit már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik az Isten országát. Egy tiszta életre, egy szent életre hív bennünket az Isten, aminek alapvető feltétele az újjászületés, az új természet, az Isten szent lelkével való közösség, aki erőt tud adni a harchoz, aki erőt tud adni a kísértések ellen, a bűn ellen. Ezen a keskeny útra hív bennünket az Úr, és hív arra, hogy ezen a keskeny úton együtt járjunk a mi gyermekeinkkel, hogy lássák ők is a mi tiszta, szent, Istenfélő életünket, és vágyakozzanak ők is az Úr Jézusnak a közelségébe. Amen.